következő előadó, 10.30-tól Merkel Dániel, nukleáris anyagtudományi osztályunkról. A címe az előadásnak, hogyan szabjuk testre a funkcionális vékony rétegek mágnességét, és nyilván azt is megértjük, hogy mi az a funkcionális vékony réteg, és mennyire vékony.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Ezután a két rendkívül érdekes elméleti előadás után én a mi kísérleti eredményünkről szeretnék beszélni, mégpedig, hogy hogyan tudjuk módosítani, testre szabni funkcionális vékony rétegek mágnességét. Nem olyan régen volt egy beszélgetésem, és megkérdezték tőlem, hát minek vizsgáljuk mi a mágnességet, hiszen a legismertebb alkalmazás a mágneses adattárolás, hát finoman szólva is meghaladott már. Erre szeretnék válaszként négy példát felsorolni, azok közül, amelyek ma legjobban foglalkoztatják az embereket és a tudósokat. Az első ilyen példám az energiatárolás. Ugye a cégek óriási pénzeket költenek a kapacitás növekedésébe, energiatárolás kapacitásának növekedésére, de emellett rengeteg káros anyag is keletkezik, környezetszennyező, ezért hatalmas erőforrásokat fordítanak ennek a fejlesztésére. Az első példámnál képzeljünk el egy gumiköteret, amit egyszerűen megcsavarunk, és a két végét rögzítjük. Ekkora ebben a gumikötélben tárolódik a rugalmas energia, és mikor elvágjuk ezt a szallagot, ez felszabadul. Ugyanilyen módszerrel, hogyha tudunk egy nanoméretű gyűrűt alkotni, abban az atomban lévő szabad spineket, mágneses momentumot föl tudjuk tekerni egy ilyen spirálvonal mentén, és a végén rögzíteni tudjuk, akkor a gumikötélhez hasonlóan el tudunk tárolni energiát, és mikor ezt a kapcsolatot megszüntetjük, a mágneses spinek az alapállapotba visszaugranak, és a változott tér áramot fog indukálni nekünk a felvevő tekercsünkbe. Az áramot természetesen nem elég eltárolni, meg is kell termelni valahogy. A következő példámban egy nanomét méretű piezoelektromos lapkára mágneses bevonatot tesznek, természetesen egyelőre még csak elméletben, és ez a mágneses bevonat, ez össze tudja gyűjteni a környezetben lévő elektromágneses hullámok által keltett rezgéseket, tele vagyunk ilyen környezeti hullámokkal, rádió, telefon, mikrohullám, ez meg az, meg amaz, és ez egy picit megrezgeti a piezoelektromos lapkánkat, ami ezáltal feszültséget tud termelni, és hogyha egy ilyen, persze egy darab az nagyon pici, de hogyha ebből egy bevonatot tudunk készíteni mondjuk a mobiltelefonunkra, soha többé nem kell feltölteni. A harmadik példám, ugye most már tudunk elvileg energiát termelni, el is tárolni, de jó lenne nem elpazarolni. A mai elektromos eszközöknél az energia egy jelentős része arra megy el, hogy melegítjük a berendezésünket. Ez nem jó, ezért a spintronikán, tehát a mágneses spinek alapján működő eszközöket igyekszünk tervezni. Például itt egy tranzisztort mutatok, ami elektromos tér helyett a spinek által kezdett mágneses térrel kapcsolható. Ezáltal gyakorlatilag a hőveszteség nullára redukálható, így sokkal, és a mérete is sokkal kisebb lehet. Ezek az eszközök, ha majd kész lesznek, gyorsabbak lesznek, nem pazarolják az energiát, és kisebbek is lesznek. És a negyedik példám, ugye a mesterséges intelligenciáról szól. A legújabb kutatások alapján spintronikán alapuló neuronokat, neuronhálót, mesterséges agyat terveznek készíteni, ami nagyon jó alapja lehet a mesterséges intelligencia alkalmazásoknak. Tehát remélem sikerült megmutatnom, hogy azért a mágnesség az több, mint a mágneses adattárolás. Ez igenis a jövő egyik meghatározó kutatása. De ahhoz, hogy ilyen alkalmazásokat fejleszthessünk, olyan különleges anyagokra is van szükség. És a kutatásunk során mi a vas-ródium ötvözetre fókuszáltunk, mégpedig azért, mert nagyon érdekes tulajdonságai vannak. A kristály rácsot, hogyha térben centrált köbös szerkezet építi föl, itt látható, itt, ahol a kocka sarkán a vasatomok, a kocka központján pedig a ródiumatom található, akkor a vasnak a mágneses momentumai hosszú távú rendben egy irányba mutatnak, ferromágneses tud lenni. De ugyanebben a szerkezetben felváltva tud egyik irányba, másik irányba mutatni, hosszú távú rendben. Ez azt jelenti, hogy makroszkópikusan ugyan nem tűnik mágnesesnek, mégis van benne egy meghatározott mágneses rend. És harmadik szerkezetben lapcentrált köbös is tud lenni, ahol a ródiumatomok most már nem a kocka közepén, hanem a kocka oldalán találhatók, paramágneses tulajdonságot mutat. Én gyakran egyszerűen nem mágnesesként fogom jellemezni. Természetesen a vasatomnak itt is van mágneses momentuma, de nem rendeződik hosszú távú rendben, ezért makroszkópikusan ez nem mágneses, vagy csak nagyon pici. Emellett ez az anyag még magnetokalorikus is, ezt akár a példák közt is hozhattam volna. Ez azt jelenti, hogyha bizonyos körülmények között mágneses térbe rakjuk, az anyag hőmérséklete megváltozik, lehűl vagy fölmelegszik, és komoly kutatások vannak ilyen rendszerű hűtőgépek létrehozására, mert nagyon energiahatékony tud lenni. És végül, de nem utolsó sorban, a vasródium kiváló anyag lehet multiferroikus rendszerek mágneses rétegeként, ami azt jelenti, hogyha ügyesen, megfelelő módon egy piezoelektromos lapkára növesztjük, akkor megoldható, hogy feszültséggel kapcsoljuk a mágneses tulajdonságot a vasródium rétegünkben. A kísérleti munkát az alábbi berendezéseken végeztük. A besugárzást a nehéz ionkaszkád gyorsítóval, a rétegnövesztés molekulanyalábepitaxia berendezéssel, a mágneses vizsgálatokkal konverziós elektronmikroszkóppal végeztünk, ezek mind a Wigner Functional Material Laboratóriumnak a részei. Utána a határfelületek tulajdonságait neutron reflektometriával, a szerkezeti tulajdonságot röntgendiffrakcióval, és a laterális mágneses szerkezetet pedig mágneses erőmikroszkóppal végeztük. A kísérlet során 100 nanométer vasródium réteget növesztettünk magnéziumoxidra. A 100 nanométer az kb. 500 atom vastagságnak felel meg. Tehát nagyon vékony vasródium réteget növesztettünk, mégpedig úgy, hogy bizonyos vastagságonként a természetes vasat vas 57-re cseréltük. Ez azt jelenti, hogy ez a kis vékony rétegünk, ez az 500 atom vastagságú rétegünk, ez mágneses szempontból, meg fizikai tulajdonság szempontból homogén rétegként kezelhető, tehát elektron szerkezete teljesen homogén, mint ahogy azt az elektronmikroszkópon látjuk, egy teljesen homogén réteg, vaskoncentráció, ródium koncentráció. Viszont olyan módszerekkel, ami az atommag kölcsönhatásából szerz az információt, ez viszont már egy multiréteg. Például neutron reflektometria szempontjából ez egy multiréteg. És akkor itt bemutatnám a kísérlet sorozatunk eredményeit három mérési módszerrel, Mössbauer spektroszkópia, röntgendiffrakció és neutron reflektometria. Az elméletbe itt nem megyek bele, egyrészt időnk sincs, és nem is fontos. Egy dolgot kell itt megtudni, hogyha Mössbauer spektroszkópiában egy csúcs van, akkor a rétegünk paramágneses, nem mágneses, ha hat csúcs van, ferromágneses. A röntgendiffrakcióval az anyag szerkezeti tulajdonságot határoztuk meg, ha itt van egy csúcs, akkor a lapcentrált köbös, ha itt van egy csúcs, akkor tércentrált köbös szerkezet, és neutron reflektometriában, ami fontos, ez az úgynevezett izotopperiódikus Bragg-csúcs, ami azt mutatja meg, hogy ezek az izotop rétegek mennyire simák a határfelületük, mennyire szépen nőttek egymással. És akkor megnöveztettük a mintánkat, és azt tapasztaltuk, hogy ez egy lapcentrált köbös paramágneses réteg. Ami azért már rögtön érdekes volt, mert ez nem az egyensúly állapota ennek a vasródiumnak, úgyhogy már itt is érdekes volt. Láttuk, hogy nem mágneses, mert csak egy csúcs van. A röntgen diffrakcióból gyönyörűen láttuk, hogy ez egy lepcentrált köbösszerkezet, és a neutron reflektometriából viszont láttuk, hogy az izotóp rétegén gyönyörű simán nőttek egymás. Ezután egy picit megkülkezeltük, 300 fokon fél órát, és a anyagunk egyensúly állapotba került, ami egy tércentrált köbösszerkezet, ferromágneses lett, tehát nem mágnesesből ferromágnesessé változott. Röntgen diffrakción is gyönyörűen látszik, hogy eltűnt ez a csúcs, és megjelent a lapcentrált köböshöz tartozó csúcs. Ami érdekel, erre azért számítottunk. Tehát általában egy metastabil állapotban, egy kicsit megmelegedjük, az gyakran bemegy stabil állapotban, tehát ez nem volt meglepő. Viszont ami meglepő lett, hogy ez a Bragg csúcs, tehát az izotóp rétegek határfelülete, az nem változott. Viszont azért, hogyha az egyik állapot, egyik szerkezetből egy másikba átmegy egy rendszer, azért ott atomi mozgásnak kéne lenni, diffúziónak. Ez azt jelenti, hogy ez az atomi mozgás ez nem a felületre merőlegesen, hanem a felülettel párhuzamosan történt. Hogy ez miért van, ezt még nem tudjuk, ez további vizsgálatok elvégzése teszi szükségessé. Jó, tehát sikerült nem mágnesesből mágneses anyagot csinálni, hogy tudjuk ezt visszaalakítani. Fogtuk az anyagunkat és besugároztuk 100 kiloelektron volt neon részecskékkel. Itt ezen a kis ábrán azt a szimulációt láthatunk, hogy milyen úton megy a neon ion, a vasródium, itt a vasródium és a magnézium oxid rétegünkben. Látjuk, hogy nem egyenes vonalon, hanem mindenféle furcsa alakzatban megy. Ez a besugárzás, ez tulajdonképpen úgy is felfogható, megközelíthető, hogy lokálisan, ugye jön a neon ionunk, szépen kilöki a többi atomot, ez ilyen lokális hőkezelésnek fogható föl, ami utána gyorsan befagy. Tehát gyakorlatilag olyan, mint a kvencselés, és ezzel sikerült visszakapnunk a metastabil állapotunkat, a lapcentrált köbös szerkezetet, ismét nem mágneses szerkezettel. Itt van egy kis baki, ugye látjuk, hogy a csúcs ugyan megjelent, viszont sokkal kisebb. Ez azt jelenti valószínűleg, hogy a szemcseméretek jóval kisebbek lettek besugárzás után, de mágneses szempontból látjuk, hogy teljesen minden ferromágneses komponens eltűnt, és azt is látjuk, hogy itt viszont már eltűnt ez a Bragg csúcs, tehát a rétegeket jól összekevertük. Ezután ismét meghőkezeltük, és megint a egyensúlyi állapotot kaptuk vissza, ismét ferromágneses lett az anyagunk. Itt megjelent a csúcs, ugyan kisebben, ez valószínűleg ismét szemcseméret. Itt nem tűnt el teljesen, ez valószínűleg a határfelületen maradt egy kis ez az amaz, de a mintánk mágneses szempontjából látjuk, hogy tökéletesen ferromágneses anyagot kaptunk vissza. Tehát mit csináltunk? Anyagunknak van két állapot, a ferromágneses és paramágneses, én nem mágnesesnek szoktam hívni, besugárzással nem mágnesessé tudjuk tenni, hőkezeléssel mágnesessé tudjuk tenni. Na de ez nem nagyon szép, de alkalmazások szempontjából ennek akkor van értelme, hogy ugyanezt nanoméretekben is meg tudjuk csinálni. Ezért arra gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha egy maszkot vinnénk fel a mintánkra, nanoméretű maszkot, ami a besugárzást megfogja, és kiindulunk egy ferromágneses rétegből, rátesszük ezt a maszkot, és utána besugározzuk. És mivel a maszk megfogja az ionokat, ezért a maszk alatt megmarad a ferromágneses rendeződés, a kis maszk között, ahol be tud menni, ott meg el tudja rendezőtleníteni, tehát nem mágnesessé tudja tenni, tehát egy ilyen nem mágneses mátrixba ferromágneses szerkezetet akartunk kialakítani. Ehhez Langmuir-Blochet technikát alkalmaztunk, abban nem mennék bele, gyakorlatilag egy folyadékban ott felületén úsznak a gömbök, ebbe belemártjuk a mintánkat, és ezek a nanoméretű gömbök meg tudnak tapadni a felszínen. Itt láthatjuk az elektromikroszkópos képeket, itt 1000 nanométeres polisztirol gömbök, itt meg 500 nanométeres szilika gömböket vittünk fel a felületre. Látszik, hogy azért nem lett tökéletes a bevonat, vannak itt kisebb foltok itt ott amott, de a demonstrációs célra megfelel. És akkor itt látható az eredmény. Itt a kiinduló mintánk látható, itt a MÖSZ-be spektroszkópiá hacsús, teljesen ferromágneses. Itt pedig a 10-15. Dózissal, itt pedig a 10-16. Dózissal besugárzott mintánk. Gyönyörűen látszik, ugye ez a világosabb volt a nem mágneses komponens, benne a maszkotnak, maszk struktúráját tükröző mágneses foltok alakultak ki. Ez bizonyos helyen szép rendet mutat, bizonyos helyen kevésbé. Ez a maszk nem volt tökéletes, de ezzel természetesen lehet dolgozni. Itt viszont, ha megnézzük a MÖSZ-be spektroszkópia képeket, ugye az egycsúcs és a hadcsúcs arányából tudunk következtetni arra, hogy mennyi a mágneses komponens és mennyi a nem mágneses komponens. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag a mágneses komponens aránya besugárzással csökken, itt meg gyakorlatilag szinte el is tűnik. Ami nagyon érdekes, hiszen a mikroszkópos kép, mágneses erő mikroszkóp képen ott van. Tehát hogy lehet az? Hát ez két effektusnak a következménye. Az egyik az, hogy besugárzás következtében maga a maszk is roncsolódik. Tehát itt gyönyörűen látszik a polisztirol gömbök, hogy elporlattak, ahogy besugároztuk, tehát kisebb felületet fedett már le. Ezért van az, hogy a besugárzás növekedésével a nem mágneses komponensek aránya nő. De ez csak egyik ok, ez nem magyarázza azt, hogy ezen az ábrán gyakorlatilag nem is látunk mágneses komponens, itt meg mégis van. Ez azért van, mert mikor besugározzuk az anyagot a maszkon keresztül, az nem egyenesen megy, hanem ugye van egy laterális kiterjedés, amit mutattam a szimulációban, ezért a gömb alatt is tud roncsolni, ezért ez a mágneses térfogat, ez szépen fölhúzódik. Tehát gyakorlatilag a mikroszkópon mi látjuk, hogy ez itt van, de a térfogat aránya jóval kevesebb, mint itt a felület arány. És végül avval zárnám a előadásomat, hogy bemutattam, hogy hogy lehet mágneses nanoszerkezeteket létrehozni ferromágneses anyagból kiindulva maszkolt besugárzásra. De ugye azt is tudjuk, hogy ez fordítva is működik. Nem mágneses anyagot, ha fölmelegítjük, akkor az mágnesessé tud alakulni. Na most hogy tudnám ezt nanométerekbe létrehozni, nanométerekbe melegíteni? Lézer, mégpedig lézer segítségével. Kollégáim most dolgoznak azon, hogy nagyon jól fókuszált, nagyon precíz mechanikával, megfelelő teljesítménnyel meg tudjuk melegíteni a nem mágneses vasródiumot, és tetszőleges bármilyen mintát létre tudjunk benne hozni. Tetszőleges bármilyen mágneses mintát. Ugye azt azért elmondanám, hogy eddig a mindenféle mágneses alkalmazásokban nem az történt, amit mi csináltunk, hogy nem mágneses anyagból mágneseset hoztak létre, hanem egyszerűen csak a mágnesesek irányával tudtak játszani. Ilyen még, hogy tetszőleges mágneses szerkezetet lehetett létrehozni, tudtam, mert még nem sikerült senkinek. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen ezt az előadást. Miután még van időnk, talán annyit szabad legyen megkérdezni, hogy ugye ez egy visszafordítható, mágneses, nem mágneses, és milyen gyorsan megy ez a dolog? Tehát ezt valami kapcsolónak is gondoljátok alkalmazni?
Nem, vannak olyan, ugye mi csak a nem mágnesesből mágneses átalakítást vizsgáltuk, ezek nem gyors folyamatok, ezek lassúak. Ugye a hőkezelés pedig fél óráig tart. De vannak olyan kísérletek, ahol például antiferromágnes és ferromágnes között kapcsolnak, ott terahertzes lézerre tudnak kapcsolni. Tehát gyakorlatilag villámgyors tud lenni ez a kapcsolás. Ez egy lassú, ez egy permanens dolog, ez mondjuk egy gyárban csinálnak egy eszközt, és úgy marad.
Értem. A másik pedig, ez amikor a végén nagyon szép volt ez a hello, de mi lenne, ha azt írnátok rá, hogy Wigner?
Ez a termék.
Jó. Köszönöm szépen.